Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa podcastja. Gazdaságról, illetve munkaalapú társadalomról fogunk beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy Orbán Viktor nem is olyan régen a Köcsei találkozón azt mondta, hogy van egy 15 pontos terve, és újra kihangsúlyozta, hogy ennek az egyik legfontosabb eleme vagy sarokköve a munkaalapú gazdaság, de hogy ez mennyire megvalósítható, erről is fogunk beszélgetni Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató vezérigazgatójával. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Na kezdjük akkor, hát ugye az elmélete mögött, amit Orbán Viktor sokszor hangsúlyozott már egyébként, a munkaalapú gazdaságnak, hogy Magyarországon ugye mindenkinek legyen munkája, és hogy minél többen is akarjanak dolgozni. Hát lehet, hogy ez Budapesten így van, vagy, de azért vidéken kicsit más a helyzet. Arról sokan írtak már, hogy például a kis településekről egyszerűen elköltöznek. Ugye azok a, hát nem tudom, tehetséges tanult fiatalok, akik mondjuk egyébként szeretnének maradni, de hát ha ott maradnak, akkor szinte teljes kiszolgáltatottságban vannak, mert hogy kénytelenek bármilyen állást gyakorlatilag elfoglalni, vagy elfogadni, és hát többszörösek például a bérek közötti különbségek, mondjuk, nem tudom, Borsodban, vagy éppen Budapesten, szóval sok-sok sebből vérzik ez a munkaalapú társadalom. Jó irányba mennek a dolgok ezzel kapcsolatban? Egyáltalán megvalósít ez, vagy megvalósult?
Én azt gondolom, hogy maga ez a szlogen önmagában is egy butaság. Hát melyik az a társadalom, ami nem munkára épül? A tanár is dolgozik, az orvos is dolgozik, a nővér dolgozik, a kultúra embere dolgozik, tehát itt ki az, aki nem dolgozik, ha nem dolgozik, akkor miből él? Tehát ugye ez egy önmagában, ez egy félreértés. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a miniszterelnök a munkaalapú társadalomról beszél, akkor ő a munkát kifejezetten a fizikai munkára szűkíti. Jól láthatóan a szellemi munkákat nem nagyon szereti. Hát lészben azért is valószínűleg, mert a szellemi munkások jellemzően kritikusabbak, mint a kétkezi munkások, ezért a politikai fennmaradhatóság szempontjából kedvezőbb lenne, hogyha sok kétkezi lenne, és nagyon kevés diplomás, ráadásul olyan diplomás, akit a kormánykézből etet, ugye, mert hogy mindenki tőle függjön. Tehát ugye ez a kölcsönös függésségi rendszer, amit a miniszterelnök úr 2010 óta próbál kiépíteni, ahol az akadémiát, mint független intézmény bedarálja, a kutatóhálózatot elveszi, stb. Ez mind ugyanabban az irányba mutat, hogy mindenki a kormánytól függjön, vagy személy szerint a miniszterelnöktől függjön, hiszen ez egy láncolat, ugye, ahogy a I.S. Gyula egyszer nagyon találóan megfogalmazta, mindenki sem a láncban, tehát aki itthon marad. Na most mi történt valójában? Tehát való igaz, hogy 2010 óta egyébként egy nagy gazdasági válságot követően volt egy nagy gazdasági föllendülés, aminek során kb. 880 ezer emberrel bővült a foglalkoztatás. Igaz, ebben azért az is benne van, hogy kb. 150-200 ezer gyermekét otthon nevelő nőt is beemeltek a foglalkoztatotti körben, ugye egy statisztikai módszertani változás miatt kerültek ők be, tehát valójában a létszám azért valószínűleg ennél egy picit kevesebb, amivel nőtt, de tény is való, hogy nőtt a foglalkoztatás. Ennek egyik fő oka részben a működő tőke beáramlása, amihez a kormánynak csak részben van szerepe, hiszen nyilván azért jött a tőke, mert Magyarországról könnyebben elérhetők az Európai Uniós egyéb piacok, például a német piac. A másik oka pedig teljesen egyértelműen az, hogy nagy mennyiségben képződtek diplomások, amik a korábbi felsőoktatási reform következtében, ugye amikor kinyitották az egyetem kapuit, meg a főiskolák kapuit, és tágabbra nyitották, és egy sokkal több felsőoktatásbeli hely keletkezett. A harmadik része pedig egy egyszerű technika, kb. 350 ezer magyar vándorolt külföldre tartósan állás reményében, és nyilván ezeknek egy részének volt itthon is állás, ami fölszabadult, tehát hogy be lehetett tölteni olyan emberekkel is, akit korábban lehet, hogy nem vettek volna föl arra az állásra.
Igen, és az érdekes, amit mond ebből a szempontból, miközben azt mondják a szakemberek, hogy a munkaerőpiacnak egyre inkább a kvalifikált munkaerőre, kvalifikált dolgozókra lenne szüksége, és azok alapján, amiket mond, meg nyilván a tendenciák alapján pont talán az ellenkezőjét.
Hát nem, talán ez egyértelműen az ellenkezője van. Tehát ha megnézzük, hogy a 880 ezer fő, aki 2010 óta munkához jutott Magyarországon pluszban a korábbiakhoz képest, abból a létszám növekménynek a kétharmada az egyetem főiskolai végzettségű, és a maradék fele pedig sima érettségizett. Tehát olyan, aki szakközépiskolájában végzett, vagy szakmunkásképzőben, az gyakorlatilag csak pótolta azokat, akik ezekből a szakmunkás rétegből elmen nyugdíjba. Tehát gyakorlatilag egyébként még egy picit csökkent is a szakmunkásoknak a száma. Tehát nem, hogy nőtt volna, hanem valójában csökkent, úgy, hogy közben meg egyre másra hozzuk ide a szakképzettséget igénylő munkahelyeket, amikre láthatóan hát nincs végzettségű szakember, akit oda föl lehetne venni, ekkor kinyílik a kapu, és akkor azt mondjuk, hogy ugye a migráns nem szeretnénk, csak azt a migránst, amit én mondok meg, hogy ki milyen migráns, tehát a Fülöp-szigeti, az indiai, a nem tudom kicsoda, jöjjön be és dolgozzon itt Magyarországon, a magyar bérnél egyébként jellemzően alacsonyabb bérért, tehát azt most hallottuk, hogy a Fülöp-szigetekiek ilyen 190 nettó környék.
Igen, épp ezt akartam mondani, hogy én is most, hogy készültem a beszélgetésre, tényleg végignéztem. Fülöp-szigetek, Vietnám, Indonézia, Mongólia, Kirgizisztán, ezek a helyek vagy országok, ahonnan leginkább most jönnek a munkások, legalábbis a számokat nézve, és hát úgy tűnik, hogy gőzerővel zajlik egyébként a toborzás, mert hogy szükség van munkaerőre, ahogy ön is mondja, ugye a kormány hozott ezzel kapcsolatban intézkedéseket is.
Hát nincs szükség rájuk, inkább ez a probléma. Tehát itt a magyar munkaerőben meg azt látjuk, hogy csak ránézünk a KSH adatairól.
Na de várjon, hogyha nincs rájuk szükség.
Befejezném, és akkor kiderül. Tehát az a probléma, hogy a KSH adatai szerint körülbelül 300 000 embernek nincs munkája, de dolgozna. Na most ebben benne vannak a regisztrált munkanélküliek, és benne vannak azok, akik dolgoznának, de valamilyen ok miatt nem tudnak dolgozni. Például nem tud bejutni a munkahelyre, mert nincs kocsija, és a tömegközlekedés meg nagyon rossz a településen. Na most ha 300 000 ember, ez bőven fedezné a magyar munkaerőhiányt, tehát a betöltetlen állások száma körülbelül 80 000, amit meghirdetnek, ha nem meghirdetettek el együtt, körülbelül 150 000. Tehát ha ezt nézzük, akkor gyakorlatilag nincs mennyiségi hiány, lehet, hogy minőségi van, de azt legalább átképzéssel, továbbképzéssel, egyéb módon lehetne megoldani. Illetőleg hát meg kell oldani, hogy ezek az emberek, akik akarnának dolgozni, be is jussanak a munkájukra. Tehát magyarul lehet, hogy egyedi módon például önkormányzati támogatással, hogy vegyenek buszt, amivel el lehet szállítani az embereket.
Tehát megoldható lenne ez, hogyha a kormány úgy tervezni ezt, hogy ezt a 300 000 embernek
annyi munkát? Hát ez annyira igaz, hogy amikor az EU-s pénzek még jobban folydogáltak Magyarországon, akkor erre volt egy külön program. Hát ugye ennek az egyik alága volt az Út a munkába program, ugye, aminek a 89%-át, hanem a 100%-át ellopták, de azt a pénzt leszámítva, ami a romák fölzsárkóztatását szolgálta, és legyünk őszinték, hát arra 1,5 milliárd igazából másra nem is nagyon jó volt, mint hogy elvigyék, mert abból azért jelentős tömegeket nem lehetett volna átképezni, de volt egy hivatalos EU-s program, ami más munkavállalókat képzett, és ennek vannak pozitívuma is, azért legyünk őszinték. Tehát voltak olyan kezdeményezések, ahol az önkormányzat eleve olyan pozíciókra hirdette meg a képzést, ahol ő utána munkát tudott adni. Tehát a konyhán, az iskolában, az önkormányzati különböző létesítményeiben. Ezek például jól működtek. Tehát ezek az átképzések, vagy továbbképzések valódi állásokat teremtettek ezeknek a munkavállalóknak, és mivel volt fenntartási periódus, és erre is volt pénz, ezért 2-3 évig lett is állása ezeknek az embereknek. Ha az önkormányzatokat nem véreztetnék ki például a kormány, akkor valószínűleg ezek a helyi kezdeményezések valószínűleg sokkal jobban működnének.
Hogy hozzak már egy konkrét példát, mert ide kapcsolódik, amit ön említett, és ez egy friss hír. Éppen olvastam, hogy Sopronban, ugye azért a lokáció is nagyon fontos, Soproni Szociális Intézményben az ellátottak érdekében a 270 dolgozó mellé most már táj munkaerőt kell, hogy biztosítsanak, akik ugye a képzett személyzet mellett és kisegítve az ő munkájukat nyilván az ő felügyeletük alatt dolgoznak. Mert hogy, ahogy itt írják az anyagban, reggelente Sopron kiürül, ugye a város nagy része, gyakorlatilag mindenki megy át dolgozni, ugye Burgerlandba, és teljes szakmák ürültek ki ilyen szempontból Győr Moson Sopronban. Egészségügy, idősápolás olyan tipikus terület, hogy aki csak teheti, átmegy egyszerűen, átsétál a határnak a másik oldalára, jóval nagyobb pénzért azonnal kap munkát. És ezt is hozzátették még, ami ehhez érdekes, hogy egy munkaerő közvetítő szakember nyilatkozott, hogy annyiért, amennyit egyébként kellene fizetni a kölcsönző cégeknek, illetve a tájmunkaerőnek szállással, ellátással, mindennel együtt, ugyanennyiért egyébként magyar szakembereket is lehetne találni. Tehát a végén ugyanott vagyunk, mármint ami a költségeket illeti, mégis a táj munkaerő fog dolgozni. Szóval ez mennyire tipikus ez a példa, ha így nézzük?
Hát sőt, a helyzet ennél rosszabb, mert a táj munkaerő sem nagyon sokáig fog itt maradni. Tehát azért ők se hülyék. Tehát pontosan ők is tudják, hogy ha arrébb megy 10 kilométerrel, akkor háromszor akkor a bérért dolgozik ugyanazt. Tehát ezek nagyon időleges foglalkoztatások lesznek, de ugyanez igaz az iparra. Tehát azok, akik ide jönnek majd a kínai akkumulátorgyárba dolgozni három műszakban, pillanatok alatt meg fogják tanulni, hogy a határ túloldalán szintén három műszakos termeléssel három-négyszeres bért is lehet kapni. Azért ne felejtsük el, Ausztriában, ha legálisan foglalkoztatnak valakit, már pedig ezeket nyilván csak legálisan lehet foglalkoztatni, akkor azért a 13. havi bér is azért egy megszokott juttatás, sőt, tehát már bizonyos esetekben már 14. havi bért is fizetnek. Tehát a normál havi bér mellett azért van egy évvégi egyszeri plusz két havi prémium idézőjelbe. Tehát ez olyan vonzerő, amivel nem tud versenyezni a magyar munkaerőpiac, és azért ne felejtsük el, onnan is biztosan kimennek, tehát ott is kiöregednek a régi szakik, és újak meg ott sincsenek, mert tehát azért hiába van duális képzés, ami sokkal jobb egyébként, mint a magyar duális képzés, de a szakemberek nagy része ott is inkább, akinek van esze, az tovább tanul, diplomát szerez, tehát magasabb végzettséggel próbál elhelyezkedni, és ott is azért vannak ilyen állások. Tehát, nem
tehát akkor el fogja szívni ezt a munkaerőt.
Így van. Sőt, annyival jobb is a helyzetük, hogy akkor már van egy-két év munkatapasztalat, tehát nem vadidegeneket hoznak be, mert Magyarországon megtanulta azt, hogy hogyan kell dolgozni, nem volt vele gond, mert nyilván akivel gond van, őt sem szeretik. Tehát ilyen szempontból mi kiképezzük az osztrák munkaerőt a következő néhány évben.
Egyébként a bér szempontjából ennek milyen hátrányelőnye, vagy milyen mozgásokat nézhetünk, mert ugye erre is sokan felhívták a figyelmet, hogy egy icipici ország vagyunk, mégis óriásiak a bérkülönbségek. Egyébként, ha már így pénzről volt szó, mondjuk akár a budapesti béreket nézzük, vagy tényleg egy mondjuk egy borsodi, vagy nyírségi településen élő béreket nézzük. Hogy egyetlen össze lehet ezt hasonlítani?
Nem, tehát ez a probléma. Tehát ugye almával körtét körtével hasonlítunk.
Pedig tehát, hát bér, ugye az emberemből indulnak ki,
hogy bér. Ugye attól kinek a bére. Tehát ha mondjuk valaki diplomás, akkor nyilvánvaló, hogy a fővárosban sokkal több a diplomás, mint mondjuk egy vidéki kisebb településen. Tehát arányaiban is több. Ezért a fővárosi bérszínvonal mindig magasabb lesz.
De ennyivel, mint amennyivel nálunk, mert itt ugye óriásiak a különbség.
Igen, csak átlagok. Tehát az átlagok szintjén ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ez önmagában is igaz. Tehát, hogy a fővárosban, mivel sokkal több a diplomás, illetve az érettségizett munkaerő, mint az ország más részein, ezzel a fővárosi bérszínvonal jóval magasabb. Itt az a kérdés, hogy egy diplomás és diplomás között is van egy ilyen különbség, vagy egy szakmunkás, meg egy szakmunkás között is van különbség, és a probléma az, hogy van különbség, de messze nem akkora, mint az átlagok szintjén látszik. De azért van különbség, ugye ennek ugyanak a problémája. A főváros egy viszonylag dinamikus piac. A kormány minden törekvése ellenére még virul a főváros, legalábbis többé-kevésbé, ami azt jelenti, hogy az ide áramló azért több mint 20 millió turista, vagy ilyen legalább egy napra érkező vendég, az jellemzően Budapestet találja meg legelsőnek, ami azt is jelenti, hogy itt azért csak költ valamit, szállást, vendéglátást, esetleg a boltba bemegy, vásárol valamit. Tehát ezek azok, amik egy többletforrás biztosítanak az itteni gazdaságnak, illetőleg hát azért a multinacionális cégeknek egy jelentős része, főleg Budapesten van, hát mondjuk SS-t nem is nagyon látunk vidéken, tehát olyat, aki diplomás, vagy legalább érettségizett munkaerővel ilyen távmunkában, ilyen nagy irodaházakban végeznek külföldre szóló szolgáltatásokat, tehát ők például 60 ezeren vannak már Magyarországon, és ebből szerintem legalább a fele az Budapesten van. És ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy ott a bérszínvonal is magasabb, igaz a fluktuáció is nagyobb, mert nagyon nehéz bírni ezt a munkát. Tehát ha ezeket nézzük, vagy azt, hogy a fővárosban sokkal több munkalehetőség van pont amiatt, mert magasabbak a jövedelmek, ezért többet költenek a fővárosiak, ezért több vállalkozás is meg tud élni, ezért összességében is munkaerő hiány van relatíva a fővárosban, Míg, amit ön is említett korábban, egy nyírségi faluban, ott körülbelül van egy vagy két munkáltató, és vagy tetszik, vagy nem. Ugye amikor fővárosban voltak nagy építkezések, akkor már innen is vitték buszhozva, vagy kocsikkal a munkaerőt a fővárosi építkezésekre. De mióta azok leálltak, és most már nem nagyon mennek, és már vidéken sem nagyon mennek az építkezések, ezek az emberek megint visszaestek abba a státuszba, hogy a helyben nem találnak munkát, Magyarország egyéb részein vagy van munka, vagy van nincs munka, tehát előbb-utóbb náluk is előjön az a probléma, hogy elmennek külföldre, ahol például Románia felé van most nagy ingázás.
És akkor simán ők is abba az irányba átmennek a román területekre,
de már mennek. Tehát ez már látható, hogy például mondják, hogy Arad és Temesvár viszonylatban, de már Nagyvárad viszonylatában is igaz, hogy a hazai munkavállalók sokkal jobb béreket kapnak az ottani ipari üzemekben, tehát elmennek. Nem ide jönnek, hanem elmennek. És ugyanez igaz lesz majd a vendégmunkásokra is. Hát ők eleve a magyar bérnél is kevesebbet kapnak nettóban. Ebből következően a legelső lépés az, hogy körbenéz, és ha tényleg ott is, mondjuk a határ mentén egy debreceni akkumulátor üzemből a nagyváradi valamilyen üzem, hát legyünk őszinték, mondjuk 60 kilométer. Tehát nem egy nagy dolog oda átmenni, ha ott meg tudják oldani a lakhatást, már pedig ott is vannak ilyen munkaerőközvetítő cégek, akik ebben érdekeltek, át fogják vinni a munkaerőt. Tehát itt megint ugyanaz lesz, hogy megmelesik egy kicsit,
és aztán megy tovább,
amikor látszik, hogy megbízható.
Mi lesz ennek hosszú távon a következmény, mert ezek a tendenciák már most is láthatóak, és az is látható, hogy szüksége van Magyarországnak munkaerőre, és ezek
nincs
szerint...
szüksége, a probléma.
És ezek szerint... Ezek...
Nem, a probléma az, hogy az a kérdés, honnan nézzük a dolgot.
Ja.
Ha onnan nézzük, hogy beerőltettünk ipari üzemeket Magyarországra, amelyekre nincs is munkaerő,
hát én ebből indultam ki, hogy oda azok már meg lesznek ezek a beruházások, tehát szükség lesz munkaerőre.
Ja, abban az értelemben igen, de miért hozzuk ki a beruházást? Hát ha egyszer nincsen munkaerő, akkor mit hoz nekünk ez a beruházás? Mindig ezt kell megnézni. Hozhatna adóbevétel, de nem hoz, hiszen mi adókedvezményekkel támogatjuk, meg közvetlen támogatást adunk. Hát ennek a kínai akkumulátorgyárnak például azt tudjuk, hogy 320 milliárd forint támogatást adunk közvetlenül. Igen ám, de ide jön a akkumulátorgyár, mit is csinálunk? Fölfejlesztjük a debreceni megfelelő ipartelepet, erre külön kap Debrecen pénzt, kb. 100 milliárdért fogják előkészíteni a terepet ennek a kínai üzemnek, majd fölépítünk körülbelül 200-250 milliárdért egy gázerőművet, hogy legyen neki energiája, mert egyébként nem tudjuk villamos energiával ellátni. Egy megfelelő nerves cég meg fogja építeni a víztisztítót, az kb. 40-50 milliárd forint lesz, és még csatornát is építünk, hogy legyen megfelelő vize ennek. Tehát összességében, mire megjön ez a gyár, már 6-700 milliárd forintba kerül a magyar adófizetőknek.
És még nem történt semmi.
Ehhez képest idehoz nekünk 9000 kínait, hiszen már bejelentették, hogy azért a magyar munkaerőt ugye még át is kell képezni, tehát ők arra számolnak, hogy majd a működés második évétől várhatóan lesznek magyarok. De egyébként a dél-koreai üzemekben is már tudjuk, hogy legalább egy harmad külföldi munkavállaló van, tehát ők még jóval kisebbek. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy a bennlevő adófizetőkből, tehát például a magyar KKV-któl elvont pénzből olyan multit hozunk ide, aki külföldi munkaerővel, külföldi gépekkel, mert nyilvánvalóan ezeknek a magyar ipar nem tud ilyen gépeket előállítani, fog termelni külföldre, tehát szinte 100%-ba exportálni fog, itt hagyja nekünk a környezetszennyezést, itt hagyja nekünk azt, hogy el kellett vonni ezt az adót, és vagy fizet adót utána, vagy nem fizet, és akkor mit csinálunk? Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a meglevő magyar vállalkozásokat fosztjuk ki azért, mert ez valójában ezt jelenti, hogy idegen munkaerőnek biztosítsunk, tehát nem magyar munkaerőnek biztosítsunk munkahelyeket. Tehát ez, ha megkérdeznék egy németet, biztos azt mondaná, hogy ez egy őrültség. Tehát ennyit a munkaalapú társadalomról. Ez ebben a formájában egy őrültség, tehát nincs értelme. Annak lenne értelme, hogy az egyetemeken, főiskolákon növeljük a létszámot, a középfokú oktatást erősítsük meg, tehát az, ami ma zajlik, hogy gyakorlatilag már nem lehet reáltárgyas tanárt találni, azért ez többé-kevésbé jól mutatja azért a helyzetet. Ebből egyébként az is következik, amit már orvosegyetemek is megkongattak, hogy lassan már orvosegyetemi képzést se tudnak csinálni, mert olyan bejövő diákállomány lesz, amely alkalmatlan tudás alapján arra, hogy az alatt, az idő alatt, amíg ma orvos képzünk, őt kiképezzék orvosnak. mert nem lesz biológia tanár például, vagy nem lesz kémia tanár a középfokú oktatási intézményekben. És akkor mehetünk még vissza, hogy akkor mi van az általános iskolákkal, ugye ott is problémák vannak, megint csak a reál tárgyakkal, de ott már az idegen nyelvű tárgyakkal is probléma van, tehát az idegen szakos tanárokkal. Tehát az állam feladata, ami lenne, tehát az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a szociális szféra, ott nem működik jól az állam, ott rohadnak le a rendszerek, sajnos ezt kell, hogy mondjam. És a végeredmény az, hogy építünk egy olyan új típusú ipari kapacitást, ami nem igényel magyar munkaerőt, nem igényel gyakorlatilag semmilyen magyar hozzájárulást, és 100%-ban exportált. Tehát gyakorlatilag a telket biztosítjuk ezeknek az üzemeknek, meg a környezetszennyezésüknek a megfelelő terepet.
Hú, ez elég érdekes hangzik, de mi lesz ennek hosszú távon a következménye? Mert ugye azért ezek egyrészt a beruházások, ahogy ön is említette, nyilván hosszú távúak, tehát itt nem egy-két évről, hanem sok évről beszélünk. Az oktatás, egészségügy vonatkozás, amiket az előbb említett, szintén hosszú távú beruházás vagy nem beruházás, tehát hogy itt úgy tűnik, hogy itt sok-sok évre előre meghatározhatják ezek a döntések, akár hát, a társadalmi gazdaság helyzetét. Hát, tehát, hogy nem múlt időben beszélgethetünk.
Hát a 10 óta végrehajtott akár oktatási reform is mind afelé mutatott, hogy megpróbálták ezt a szakmunkás képzést erőltetni, és rá kényszeríteni a szülőket, hogy a gyerek ne gimnáziumba legyen, menjen, ahol továbbtanulásra nagyobb esélye van. Ugye most már ott tartunk, hogy már egyetemre, főiskolára már nem is kell majd érettségi, hanem majd a szakmunkás képzőből egyenes út fog majd vezetni bizonyos képzés irányokba, a felsőfokú képzés irányokba, már itt tartunk. Ezzel hitegetik a szakmunkásokat, akik egyébként sajnos, ha megkérdezünk egy, azért vannak persze olyan szakmák, amik nagyon vonzók, de mondjuk a tömegszakmákat, tehát például a fémipari szakmákban oktatókat, hogy milyen a bejövő gyermekanyag, akkor bizony nem dicsérő jelzőket fogunk hallani. Tehát nagyon gyenge képességű diákokból kéne nekik csodát tenniük, és erre nyilván lehetetlen a rendszer. Ráadásul közismereti tárgyakat már gyakorlatilag nem kell tanulniuk. Innentől kezdve az öröklött hátrány, amivel bejönnek az iskolába, nem csökken, hanem még ilyen értelemben nő, hiszen azok, akik egyébként meg tanulnak közismereti tárgyakat, azok elhúznak ezek mellett a diákok mellett. Tehát innentől kezdve annak az esélye, hogy egy szakmunkásból diplomás legyen, még kisebb, mint ahogy korábban volt. Tehát ez a fajta társadalompolitikai elgondolás, amit a miniszterelnök úr fejében, vagy a kormány fejében létezik, ez ebben az értelemben nyilvánvalóan öngyilkosság. Mondom, főleg azért, mert elvonja az erőforrásokat a magyar ipartól, a magyar KKV-szektor, a magyar szolgáltató szektortól azért, hogy más, mondjuk ilyen értelemben multinacionális cégeknek, és egyértelműen jellemzően multik ezek, adjuk át ezeket a forrásokat, amire egyébként ők nem biztos, hogy igényt tartanának. Mm. Tehát én ezt kötve hiszem, hogy egy kínai azért jön ide, mert megkapja ezt a 10%-i támogatást, azért jön ide, mert olyan logisztikai helyen van Magyarország, mert ugye ezek akkumulátorok. Ezt
tehát a geopolitikai helyzete miatt.
Hát el kell szállítani, ugye ezek nem olyan akkumulátorok, mint ami a normál személygépkocsiban vannak, hanem ezek ilyen tömbösítettek. Tehát ezeket majd kamionokkal viszik tovább a német autógyárakba, vagy lehet, hogy a cseh autógyárakba. Nagyon máshova nem kell, mert a többi ország is mind épít akkumulátort, tehát az a duma, ami szerint itt Magyarország akkumulátor nagyhatalom lesz. Ez legalábbis én félve kérdezem, és akkor kinek fogják eladni. Tudnék, azt már tudjuk, hogy például Franciaország saját maga épít ki akkumulátorgyárakat, a saját autóipar igényét kiszolgálandó, hogy ne függjön más országok ellátásától, és ezt tudjuk a németektől is, hát a Tesla giga akkumulátorgyára, az pont azért épül, hogy a Tesla autógyárnak a Németország üzemét ellássa. Na most akkor ezek a kínaiak kinek fognak adni akkumulátort Európában? Tehát meg is egy nagy kérdés. A következő nagy kérdés pedig megint csak technológiai kérdés, hogy idehozunk egy bizonyos technológiát, miközben a világon, most éppen tegnapi hír volt, hogy olyan hidrogén motort fejlesztettek ki Dél-Koreában, most már úgy néz ki, hogy iparszerűen lehet majd gyártani, amely, hogyha belép a piacra, és tényleg iparszerűen és gazdaságosan előállítható, a szén-dioxid kibocsátás az megfelel a villanymotor kibocsátásának, egyébként sokkal olcsóbb előállítani, és nagyon hasonlít a jelenlegi dízel- és benzinüzemi motorokra, hiszen hidrogén az is egy gáz, amit befecskenek. hidrogénesnek, tehát magyarul könnyen átállíthatók a jelenlegi kapacitások ezekre a típusú hidrogén autók előállítására, és akkor már rögtön nem biztos, hogy kell nekünk villanyautó.
Igen, azért sok kérdés felvet, és ehhez is kapcsolódik, amit az előbb mondott, hogy nagy kérdés még, hogy mi a helyzet például a magyar nagyvállalkozókkal, vagy a beruházásokkal, a pályázatokkal, mert ugye itt is azért azt látni, hogy hát sokan egyenesen úgy fogalmaznak, hogy egyfajta hűbéri rendszer alakul, vagy alakulhatott ki Magyarországon ezzel kapcsolatban, tehát most a magyar nagy beruházókra, hát nagy beruházásokra gondolok.
Én csak az EU-t megfelelő szervének a jelentéseire, az OLAF jelentéseket tudnék hivatkozni. Hát nem, hogy kialakulhat, hanem kialakult.
Tehát ez is múlt időben mondhatom.
Hát 2012 óta gyakorlatilag a közbeszerzéseken az egy ajánlat tevős ajánlatok száma 30%, ami nyilvánvaló azért van egy ajánlattevő, két oka van. Egyrészt vagy úgy írták ki a pályázatot, hogy csak egy ajánlattevő lehessen.
Tehát olyan feltételeket szabtak neki.
Olyan feltételrendszer van, hogy mit tudom én, legalább mondjuk van 200 milliárd forint olyan típusú referenciája, ami Magyarországon van, vagy akárhol van. Tehát olyan, ami gyakorlatilag kizár mindenkit. Vagy a többi pályázó előre tudja, hogy ő nem is nyerhet, tehát nem is próbálkozik. Hát azért ne felejtsünk el, hogy egy nagy beruházásnál egy pályázat önmagában a pályázati anyag összeállítása is adott esetben egy hónapnyi munka, sok ember hónapnyi munkája.
Nem mindenki tudja ezt megengedni magának.
Hát 10-100 milliós nagyságrend. Tehát most a pályázik 3-4-szer, és mindegyiket elbukja, az azt jelenti, hogy 40-től 400 millióig bukott. Hát ezt azért kevés vállalat engedheti meg magának, hogy az esélytelenek nyugalmával pályázzon. Ráadásul azért arra is van precedens, amikor valaki olcsóbb, most akkor mondom például a metrótendert, ahol olcsóbb volt az részt vállalkozó, majd mindenféle mondva csinált okkal kicsinálták, hogy ne kelljen elbírálni a pályázatát, és akkor már csak egy pályázó maradt, amiről megkiderült, hogy képtelen rendes minőségben dolgozni. Na most ezek a megoldások, amikor megfelelő személyekre szabottak a pályázatok, akik utána megnyerik, annak az a vége, hogy drágább is. Hát óhatatlan, tudom, hogy én fogom megnyerni, akkor mindent beírok oda a költségek közé.
Nyilván a versenyhelyzetet ez igencsak leredukálja.
Hát nincs versenyhelyzet, ugye? És utána jön az a probléma, hogy amikor meg megnyert a pályázatot, akkor menet közben is rá lehet emelni a pályázati összegre, arra hivatkozva, hogy nőtt az infláció, meg ez történt, meg az történt, ami a régi közbeszerzéseken nem volt ezért ennyire automatikus. Tehát ez azt jelenti, hogy nem elég, hogy drágán vállalta el, hanem még pluszban kap további adófizetői vagy EU-s pénzeket. És nyilván az EU ezt elégelte meg, hogy itt gyakorlatilag gátlás nélkül lopják ki a magyar intézményrendszer segítségével egyes nagyvállalkozók a pénzeket. Tehát az, hogy mondjuk a déli körvasút esetében a 320 milliárd forint, az tudomásom szerint 8 kilométer szakasz felújítására szolgál, az mindent elárul. Tehát, hogy olyan mérhetetlen költségekkel dolgoznának ezek a vállalkozások, amik piaci körülmények között ez elképzelhetetlen lenne. Tehát normál versenypiacon, ahol valódi verseny zajlik, valódi ajánlatok vannak, ott ilyen árak nem tudnának kialakulni. De hát Magyarországon, mivel nincs versenypiac, főleg az állami közbeszerzések piacán nincsen, azt nem állítom, hogy kis közbeszerzéseknél, tehát ahol mondjuk vállalkozók kaphatnak mondjuk maximum 5 millió forintot, és akkor van 30 ezer pályázat.
Ez egy másik helyzet.
Hát az egy teljesen más kép, és ugye ez, ami ugye ezzel védekelik a magyar kormány, hogy persze az összes pályázatot figyelembe véve, hogy mit olyan volt, nem tudom én, mondjuk 40 ezer nyertes, az persze elenyésző az az ezer, aki egyébként nagyon sajátos körülmények között nyert, mert a maradék 39 ezer megkapta a szintén pályázat, és ott valóban többé-kevésbé verseny körülmények között kapta meg a pénzt. Bár ott is tudunk már azért olyanokról, hogy egy picit is nagyobb volt az összeg, például a K+F pályázatok esetében, ahol 300 milliót is lehetett nyerni, hát ott is azért elég furcsa hírek keringtek arról, hogy milyen körök pályáztak egyáltalán, és akik pályáztak, akik nyerhettek.
Ráadásul ugye a kormányzatnak van az a fajta kommunikáció, hogy ki kell építeni ugye a magyar tőkésosztályt, a nagy tőkéseket, mert hogy a gazdaság szempontjából rájuk szükség van, és tulajdonképpen erre is, Orbán Viktor erre is sokszor hivatkozik, ha már a gazdaság politikájáról van szó.
Hát akkor elmondom, hogy a KSH adatai, amit a Eurostat szokott közzétenni egyébként, abból az látszik, hogy a magyar termelékenység az elmarad még a német termelékenység növekedésétől is. Például az iparban, a feldolgozó iparban, ami jól mérhető azért, hogy mennyi a termelékenység növekedés, ami azt mutatja, hogy az a fajta nemzeti tőkés osztály, amely majd jól megfizeti a magyar munkaerőt, hogy ne menjen külföldre, ami majd támogatja az innovációt, azt, hogy a további fejlődés legyen, nem ez történik. Mit csinál a magyar tőkés osztály? Hát most elmegy jachtozni, ugye ez nyilvánvaló, de nem ez a kérdés, mert az a töredéke annak a pénznek, amik itt mozognak. Hanem mit csinál? Külföldi vállalkozásokat próbál megvenni, hogy növekedni tudjon. Tehát meglevő külföldi, jól működő vállalkozásokat próbál erőnek erejével vásárolni. Ez nyilvánvaló, ha jól működik, akkor drága lesz. Tehát drágán megvesz egy ilyen vállalkozást, majd ezzel a magyar mentalitással, hogy én majd az államtól majd úgyis akármennyi pénzt kapok, próbál piac alapon megélni, ami nem nagyon megy. Tehát ezek nem nagyon működnek.
Már hogy a külföldi piacon
nem tud megélni, nem tudja megvetni a lábát, nem nagyon tud fejlődni, mert nem ehhez szokott, tehát nem versenyhez szokott, tehát nem is érti, hogy itt a piacon mi zajlik. És azért legyünk őszinték, innováció nélkül a külföldi piacokon nem lehet megélni, már pedig az innováció pénz. De ha én pénzt akarok kivenni egy cégből, akkor nem tudok rákölteni. Tehát ugye, ha egy gyógyszergyárat megadóztatok, akkor ne csodálkozunk azon, hogy a magyar innovációs teljesítmény gyengül, hiszen a gyógyszeripari árbevétel 14-20%-át a vállalatok jellemzően innovációra fordítják. Mert egyébként nem tudnak újabb termékkel előállni, és a régi termékek meg kifutnak. Tehát például, amikor Indiával versenyzünk ugye ezeken a generikumok piacán, akkor nagyon nem mindegy, hogy én mondjuk 2 éven belül tudom azt a generikumot előállítani, tehát még tudom élvezni ennek az előnyeit mondjuk 3-5 évig, vagy 5 év alatt tudom csak előállítani, amire már az indiai versenytárs is ott van. Tehát ezért ugye ez egy öngyilkos politika, amikor olyan ágazatokat adóztatunk meg, amik önmagukban innovatívak, például a telekommunikáció, példának okáért a gyógyszeripar, vagy akár egyéb iparágak, amiben van innovációs potenciálja Magyarországnak.
Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakulnak ezek a folyamatok. Most köszönöm szépen, hogy ezeket így sikerült összeszedni, mert picit beleláttunk a gazdasági folyamatokba, meg hát, hogy picit áttárgyaltuk ezt a kifejezést, hogy munkaalapú társadalom, mert szerintem így sokkal, sokkal világosabb. Köszönöm szépen Molnár Lászlónak, GKI gazdaságkutató vezérigazgatójának, hogy sikerült megvilágítani ezeket a folyamatokat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a címlap, a Szabad Európa podcastja.